Jó estét kívánok! Oberlande Báruk vagyok, és a zsidó orvosi etikából abortusz második részét fogunk ma átvenni. Múltkor ugye kezdtünk építeni az épületet, és lényegében annyit sikerült tisztázni, hogy két alap vélemény van az abortusz tilalmáról. Az egyik az a rabbi Moshe Feinstein, az Igrot Moshe Timo Respanzum könyvében nagyon alaposan lefekteti az, hogy az abortusz az egy bibliai tilalom, és a bibliai tilalom az lényegében abban a kategóriában van, mint a rendes gyilkosság, és az egyetlen különbség, hogy miért, ha a magzat veszélyezteti a mamát, szabad a magzatot megölni, az azért van, mert a magzat az rodév, azt jelenti, ő veszélyezteti a mamát, és emiatt szóval lényegében ez önvédelem. A másik vélemény volt a rabbi Waldenberg, rabbi, jeruzsálemi rabbi, a Cic Eliezer című könyvében, ahol ő azt mondja, hogy nem, tilos természetesen, de ez egy rabbinikus tilalom. És az volt fontos, azért volt ez olyan fontos részletesen levezetni, mert egy bibliai tilalom kapcsán sokkal nehézebb találni engedményeket. Rabbinikus tilalom kapcsán sokkal inkább lehet figyelembe venni a különböző különleges helyzeteket. Most, mielőtt most konkrét helyzetekről beszélünk, először nézzünk meg, hogy időben, a terhesség melyik napján, hétben, hónapban inkább lehet megengedni az abortuszt. Az első dátum, ami említve van az irodalomban, az a 40 nap. 40 nap a terhesség kezdetétől. Ma, amikor az orvosok nem úgy számolnak a terhesség kezdetét, hanem inkább azt veszik figyelembe, hogy az utolsó ciklus kezdete, az körülbelül a 7. hét végének felel meg. Mi a forrás annak a 40 nap előtt, az könnyebb, mint később? Ez érdekes törvény. Azt mondja a Biblia, hogy ugye ismerünk, hogy van a Kohén, a papi család. Őnekik kell adni Izraelbe minden új termésből egy kis részét. Körülbelül 2%. Almából, búzából, bármi az új termésből. És a Kohén eheti, és az egész családja is eheti. Felesége, fiai, lányai. Mi van akkor, hogy egy Kohén lány házasodik nem Kohén férfival, akkor a házasságtól kezdve ő már nem Kohénnak számít. Mi van akkor, ha elválnak, akkor újra Kohénnak számít. Feltételezve, hogy nincs gyerek. Mert ha van gyerek, akkor mivel a gyerek nem Kohén, akkor ő se mehet vissza a kohénságában. Ez bizonyos szempontból azt lehet mondani, hogy a válás nem, ebből a szempontból nem jött be, mert a gyerek itt megvan, és akkor a gyerek megakadályoztatja, hogy ne tudjon visszamenni az apjához. Ugyanígy, ha a férje meghalt, ha nincs gyereke, akkor visszamegy az apjához, és újra Kohén, ha van gyereke, akkor nem Kohén. Ugyanez igaz fordítva is. Ha egy nem Kohén lány házasodik egy Kohénnel, akkor házasságtól kezdve ő is ehet a trumából. Ha elválnak, akkor újra nem ehet trumából. Ha pedig van gyerek, akkor továbbra is ehet trumából, akár válás esetében, akár halál esetében. Miért? Mert a gyerek miatt, aki Kohén, akkor ő is továbbra Kohénnak szám. De szerintem mind a két irányban ugyanaz az elv érvényes, hogy ameddig házas, akkor ő a férjehez igazodik, válás vagy halál után visszamegy az apjához, kivéve, ha van gyerek, akkor ott marad. Most, mi van abban az esetben, hogy egy Kohén férfi meghalt. Nincs gyerek. Igen ám, de a felesége terhes. Ha a felesége terhes, akkor természetesen, akkor ő továbbra Kohennak számít. Miért? Mert a gyereke miatt, a leendő gyereke miatt. Mi van akkor, ha nem terhes, vagy legalább nem derült ki még a terhes, de lehet, hogy terhes, napokon, heteken belül ki fog derülni, hogy tényleg az, vagy nem. Akkor ilyenkor mi a teendő? Erre mondja a Talmud, Jevamot traktátusból, a forrásokban, ez a 11-es forrás, aki figyeli a forrásokat, hogy 40 napig nem kell figyelembe venni. Miért? Mert ha terhes, akkor se számít terhesnek. Miért? Mert 40 napig az csak víz, azt jelenti, az még nem magzat, ez még semminek nem számít. Ez a kifejezés használja a Talmud, 40 napig az még semmi, az még csak víz. Ezt mondja a Talmud mi kapcsán, nem az abortusz kapcsán, hanem ezt mondja a Talmud az kapcsán, hogy a feleség számít Kohen, vagy nem számít Kohennak. Ezt idéznek a törvényhozók, és azt mondanak, ebből látszik, hogy mégis 40 napig az még nem igazán minden szempontból számít terhesnek. Ha ez így van, a szükség esetben 40 nap előtt az egy kicsit könnyít. Az nem jelenti az, hogy 40 nap előtt tényleg abortusz szempontjából szabad, nem erről van szó, hanem ha olyan és olyanak a körülménynek is keresünk egy kicsit engedményeket, mi az, ami miatt lehet megengedni, akkor ez az egyik dolog. A másik dátum, 40 nap után a következő dátum az a 3 hónap. Milyen forrás van erre? Megint van egy olyan forrás, ami nem az abortusz, konkrét abortusznál, abortuszról van szó. Ugye a halakha azt mondja, és ez főleg, hát amikor a szentély állt, vagy egy Kohen családban, ahol ettek trumát, vagy bárkinek, ha tudjon bemenni a szentélyben, ez csak akkor szabad bemenni a szentélyben, a tahor, az ember rituálisan tiszta. A ciklus kezdetétől, ameddig a nő nem jár, nem megy mikvében, alamerül a rituális fürdőben, akkor nem mehet be például a szentélyben, a jeruzsálemi szentélyben, nem ehet trumat, nem ehet az áldozati húsból, és ha hazanyúlt az áldozati húshoz, akkor az áldozati hús már nem ehető. Azt mondja a Talmud, hogy nagyon érdekes dolog, a Talmud időben úgy tűnik, hogy a nők a ciklus, a legtöbb nőnél a ciklus úgy jött be, hogy órára pontosan lehetett előre mondani a következő hónapok. Azt jelenti, hogy a rendszer nagyon erősen volt. A Talmud arról beszél, hogy vannak ilyen kivételek, olyan nők, ahol nem erősen rendszeresítve van a ciklus. Most azt mondja a Talmud, abban az esetben, ha nem erősen rendszeresítve van, akkor a ciklus kezdetétől kezdve, amikor már észreveszi, hogy megjött a havi ciklus, akkor visszamenőleg legalább 24 órát kell úgy venni, hogy lehet, hogy már kezdődött, csak nem vette észre, és akkor a hazanyúlt trumához a papi részhez, vagy akkor az már nem ehető. Ezt mondja a Talmud. Kivéve, ha állapotos a nő, és mégis vérzik, akkor nem kell feltételezni, talán már korábban vérzett, mert egyáltalán nem kell ezt feltételezni, mert most se érthető, hogy miért érzik, azt jelenti, és ezért nem kell mondani, hogy valószínűleg már lehet, egy kicsit korábban kezdődött. Mondja a Talmud, mikor jelenti az állapotos, akkor már nem kell, mikor kapja meg az állapotos státuszát 3 hónap után. Tehát 3 hónapig hiába érzi is, tudja az állapotos, halakhikusan azt még nem adunk meg neki ezt a státuszt. 3 hónap után, akkor az már a Talmud úgy mondja, amikor lehet ráismerni, hogy, hogy állapot. És három hónap után lehet rá is menni, és akkor megkapja ezt a státuszt. Ez, mondom, ez egy különleges halakha erről ebben az esetben. Megint mondanak a törvényhozók, valamilyen szempontból megint, mint azt mondaná a Talmud, hogy rituális dolgokban három hónapig még nem számít a terhesség valódi terhességnek. Akkor megint szükség esetben azt is lehet figyelembe venni, ha még nem lépte át a három hónapot, akkor ez egy könnyítő körülmény. A harmadik dátum az a Citeli Ezer rabbi, ugyanaz a Waldenberg rabbi mondja, azt mondja 7 hónapig. Az még mindig egy kicsit egy könnyítő körülmény. 7 hónapig. Miért? Azt mondja, nincsenek forrás, de hát mindenki lehet látni és érezni, hogy 7 hónap után már kifejlődött dolog van, és 7 hónap előtt még nem olyan erős. És ezért, ha ez így van, akkor logikus az, hogy ha már annyira kifejlődött, akkor 7 hónap után már sokkal szigorúban kell venni, mint a 7 hónap előtt. Feinstein rabbi nagyon támadja, azt mondja, nem lehet mondani, hogy logikus. Van forrásod erre, akkor jó, ha nem, akkor ezt nem lehet könnyítő körülménynek venni. A Waldenberg rabbi azt mondja, mégis ez is egy könnyítő körülmény. Szóval 40 nap, 40 napig az a legnagyobb könnyítő körülmény időben, 3 hónap az valamivel kevésbé, 3 hónapig, és 7 hónapig az legkevésbé, de mégis Waldenberg rabbi azt mondja, ez is egy szempont, amit lehet figyelembe venni. Ezek a három dátumok. Más dátumok nincsenek. Azt jelenti, 8. hónap és 9. hónap között nincs különbség, 2. és 3. között akkor sincs igazi különbség, és a 10. nap és 15. nap megint nem nincs nagy halakikus jelentősége. Most nézzünk meg, milyen körülmények vannak, és ezeket 3 részre lehet osztani. Az egyik 3 részre osztik. Az egyik az olyan körülmények, ami a mommához kapcsolódik, aztán olyan körülmények, ami a magzathoz kapcsolódik, és aztán vannak még egy csoport. Most nézzünk meg, milyen dolgok vannak. És kezdjünk azzal, hogy mikor még megengedhető az abortusz, ha a mamához kapcsolódik a helyzet. Például, most egy valami biztos, hogy abban az esetben, hogy veszélyes, ugye veszélyben van a mama, akkor akármikor, még szülés előtt pár perccel, azt jelenti, hogy a 9. hónap végén, ezt már tanultunk múlt héten, a Misna egyetlen azt mondja, ha veszélyezteti a mamát, és még nem kezdődött a szülés, akkor ez mindenképpen megengedhető, és itt nincs különbség rabbi és rabbi között, de mégis a Feinstein rabbi, aki azt mondja, ez egy rabinikus tilalom, akkor azt mondja, hogy rendben van a szabad, de akkor nagyon sokkal biztosabban kell, hogy legyünk a veszélyben. Egy ilyen nem biztos veszély, azt kétszer kell gondolni rá. Egy biztosabb veszély, az biztos, mert egy biblia tilalmat felül kell bírálni itt, akkor ez egy biztos veszély kell, hogy legyen. Most egy biztos veszély nem jelenti, hogy ez egy biztos halál. Egy veszélyes helyzetet lehet túlélni, de a veszély esetében már a Biblia megengedi. Ezt majd a következő órán szól az eutanáziáról, akkor mi ezt kicsit jobban fogunk kifejteni. Szerintem egy biztos veszély azt jelenti, az olvas azt mondja, itt van egy nagyon konkrét veszély. Nem egy biztos halál, hanem egy nagyon konkrét veszély. De akarat, nagyon konkrét veszély, az biztos megengedhető, ha egy kicsit kevésbé biztosabb a veszély, akkor már Feinstein rabbi nem akarja megengedni, mások inkább engedik meg, egy kicsit gyengebb veszély is, és itt is nagyon egyértelmű, ha azt mondjuk, ez csak a rabinikus tilalom, akkor egy picit gyengebb veszélyt is lehet már figyelembe venni. A kérdés, ami felmerült, az, hogy mi van akkor, ha nem maga a magzat okozza a veszélyt. Azért nem maga a terhességtől van a veszély, hanem például, hogy neki van valami problémája a szívével, és mivel veszélyes, akkor a szívé, ez a szívében mutatkozik be, és akkor veszélyes. Azt jelenti, hogy lehetne azt mondani, hogy mivel nem maga a terhesség okoz a veszélyt, hanem a terhesség okoz az, hogy a szívnek erősebben kell dolgozni, és ez okoz veszélyt, akkor esetleg ez ne számítson az, vagy mit tudom, vérnyomás, vagy ilyesmi, a rabik azt nem, ezt a fajta gondolkodást nem veszik figyelembe, azt mondja, nekünk nem az az érdekel, hogy honnan jött a veszély, közvetítve, közvetlenül, a vég összeget kell nézni. A vég az most veszélybe került, lehet megakad, lehet menteni őt a veszélytől, akkor az szabad. De ez egyik helyen azt olvastam, hogy orvosilag ma semmiképpen nem igazán lehet rámutatni ilyen helyzetekre, a legtöbb eset a döntő többségeben ez kezelhető. De mindenképpen az elvről beszélünk, mert a gyakorlatról minden esetet külön meg kell vizsgálni természetesen. Egy nagyon szomorú kérdés merült fel, hogy a terhesség közben kiderült, hogy a mama rákos. És kémoterápiás kezelést írtak elő neki. Most, ha a kémoterápiás kezelése lehet megmenteni az életét, akkor természetesen akkor ez szabad. Hiába szinte biztos, hogy ilyen körülmények között a magzat nem képes fejlődni, de itt a mama életet meg kell menteni. Ezt is lehet mondani, ha a gyerek itt valamilyen szinten ő az, aki útban áll, akkor ezt nem kell figyelembe venni. Ezért ez nem kérdés. A kérdés az, amikor azt mondja az orvos, itt a kémoterápiás kezeléssel nem fogunk tudni megmenteni az életét, hanem hosszabbítani az életét. Mondjuk 6 hónappal lehet még hosszabbítani az életét. Itt már mérlegelni kell, hogy a mamának az életét hosszabbítani 6 hónappal, az egyik oldalon van, a másik oldalon az van, hogy a magzatnak a teljes élete. És itt kell mérlegelni a kettőt. Az egyik vélemény azt mondja, hogy igen, az élet hosszabbítása az is életmentésnek számít, és ebben az esetben már nem kell figyelembe venni a magzatot. Valaki azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy ez bibliai tilalom, mert végig azt fogunk látni, hogy nagyon sok kérdés attól függ, hogy bibliai tilalom, vagy rabinikus tilalom. Ha rabinikus tilalom, akkor mindenképpen könnyebbnek lehet venni, és akkor sokkal biztosabb, hogy lehet kémoterápiával kezelni ezt a nőt. Valaki azt mondja, ha bibliai tilalom, akkor egy ilyen gyenge életmentés miatt felülbírálni a magzat gyilkosságát, azt nem engedhető meg. Na, másik nagyon híres rabbi volt Jeruzsálemben, egy 8-9 éve lehetett elhunyt, rabbi Shlomo Zalman Oyerbach. Az ő nevét is fogunk sokszor említeni, ő nagyon sokat foglalkozott az orvosi etikával. Ő azt mondta, hogy ez egy olyan kérdés, amit igazán nem lehet eldönteni, mert vannak források ebben az irányban, abban az irányban, szóval ez egy olyan dolog, amit nem lehet igazán dönteni, és azt mondja, hogy ilyenkor, ha nem igazán lehet egyértelmű útmutatást kapni, igen vagy nem, akkor ilyenkor mindig azt mondjuk, hogy nem szabad lépni. De egy valami biztos, ha a magzatot nem fogunk megölni, hanem csak károsításáról van szó, akkor az biztos, hogy ez már meg van engedve. Csak a kérdés az, hogy az biztos, hogy a magzat nem képes ezt túlélni, és akkor merült fel a kérdés. Egy másik kérdés, ami felmerült, csak különböző eseteket próbálok mondani, hogy lássunk, hogy mennyi helyzet van, és mennyi szempontot kell figyelembe venni. Másik eset, ami felmerült, mert az orvos azt mondta, minden rendben van most. azt szoktak mondani, so far, so good. Igen ám, de egy-két hónap múlva, vagy hat hónap múlva egy olyan is olyan veszély elő fog jönni. No? Akkor foglalkozunk vele, amikor ott leszünk. Igen ám, de akkor sokkal nehézebb lesz a mentésé. És akkor az a kérdés, hogy például császármetszés lesz később, most pedig egy sima abortusz. A kérdés az, ezt lehet figyelembe venni, mert általában azt mondjuk veszély, ez amikor most van a veszély. Az az életmentés, amikor életet kell menteni. Amikor majd életet lehet menteni majd, akkor most nem lehet megszegni a törvényt. Például valaki azt mondja, nyári szombat van, ima után már szombati étkezés megvan, azt mondja, jöjjünk be a kocsiban, induljunk a Balaton felé. Tehát Sábez van, zsidó. Igen ám, de orvos vagyok, biztos, hogy a Balaton környéken, hogy valakinek szükség lehet egy orvosra, és életmentés, akkor induljunk a Balaton felé. Most, ha konkrét hívás jött, és azt mondta, gyere gyorsan, veszély van, és te vagy az egyetlen, aki tud segíteni, akkor természetesen szabad. De majd talán lesz veszély, és emiatt szegjünk meg a szombatot most, ez nem lehet. A veszély azt jelenti, amikor hole lefanénu, amikor most van a veszély. Vagy valaki megy tanulni az egyetemre, orvosnak, és akkor megszeg minden szombatot, mert ha orvos lesz, akkor sok életet fog tudni menteni. Akkor természetesen ez nem lehet. Erre az a kérdés, hogy ebben az esetben ez mit számít, és erre a legtöbb vélemény azt mondja, hogy ez már egy konkrét veszélynek számít, ami még nem fejlődött ki eléggé, de ez már egy konkrét helyzet, ami csak meg kell várni, ameddig az időzített óra a nullához fog jutni, de mindenképpen ez már a veszély az megvan, valaki egy kicsit kételkedik ebben, de mindenképpen ez csak abban az esetben van, ha valamennyire biztos a veszély, ami lesz. Mert ha nem is, ha most nem veszélyes, majd az, ami lesz, az se biztos, az egy ilyen gyenge veszély, akkor biztos, hogy nem lehet már most megszegni a törvényt azért, mert talán lesz valami kis veszély később. Mi van akkor, az orvos előre megmondta a nőnek, hogy neki tilos a terhesség. És mégis terhességbe esett. Állapotos lett, és jön a rabbi, és azt mondja, jaj, veszélyes, szabad, vagy nem szabad.